Egyes több gazdasági szakértő, sőt nem, nemzetközi szervezetek is azt állítják, hogy a magas inflációt bizonyos láncok, illetve csoportok nyerészkedése okozza. Erről beszélgetünk a következő percekben. Rikó Csaba, a gazdasági versenyhivatal elnöke érkezett a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Mert hogy a gazdasági versenyhivatal konkrét vizsgálatokat is folytat. Mi a tapasztalata ezeknek?
Konkrét vizsgálatot folytattunk méghozzá tavasszal a tej és tejtermékek piacán, illetve a tartósított élelmiszerek piacán. Ezek nagyon gyors vizsgálatok. Tehát nem jelenti azt, hogy 40 ezer terméket vizsgálunk, hanem célzottan bizonyos termékeket nézünk meg, és hát a legrelevánsabb, tehát a legjelentősebb szereplőknek, mind a kiskereskedelemben, mind a feldolgozóiparban, mind a termelésben az adatait kérjük be, és ez alapján, úgynevezett átlagos adatok alapján vonunk le következtetéseket a termelési költségektől elkezdve az átvételi árak, átadási árak, beépített bruttó ár és a jogos költségek, a fair, tisztességes nyereség, és ezekre a mutatókra próbáljuk meghatározni, hogy mi történhetett.
Akkor látják, hogy hol szalad el az ár. Hogyha a termelőtől a kereskedelmi polcokig vannak adataik arról, hogy hol, mi, mennyi, akkor a folyamaton, ha végigmennek, akkor ez kiderül, mi derült ki?
Pontosan látjuk valóban. Hát az derült ki, hogy a termelésben mondjuk, ha a tej és tejtermékeket nézzük, akkor ott a legmeghatározóbb nyilvánvaló az állatoknak az inputja, az a takarmányárak drasztikus növekedése volt, ugyanígy a gyógyszerek is növekedtek, és hát ugye az energiaárak azok elkezdtek emelkedni már 2021-ben, de a háború az rátett egy akkora lapáttal, hogy hallhattuk, az országnak plusz 4000 milliárd forintjába került. Tehát ami addig 7 milliárd euró volt, az 17 lesz hirtelen. Ezt kigazdálkodni ilyen gyorsan nagyon-nagyon nehéz. Nyilván az ország kifizette, de ezek az árak az egekbe ugrottak egészen 2022. szeptemberig, októberig, amikor ugye letörtek. Na most ezek az árak nyilván beépültek a termelési költségekbe, és így az átadási árak is emelkedtek, ami bizony a 70-60-70%-át is kiteszi a feldolgozók számára az inputnak, az átvételi árnak, és hát ugyanígy hát megy tovább a kiskereskedelembe. De hát 2022 őszén már láthatóak voltak javuló tendenciák is. Itt például kifejezetten az energia árára gondolok. Tudható volt 2022 őszén, hogy már az egekbe van, és onnan egy csökkenés, egy konszolidáció következik. Na nem tér vissza a háború előtti szintre, de lefele ereszkedik. Ugyanígy a forint. A forint erősödésnek indult, miután 2022 októberében a Monetáris Tanács, a Nemzeti Bank olyan intézkedéseket hozott, ami egy erősödő pályára állította a forintot. Hát itt ez a két faktor, aminek érvényesülnie kellett volna sokkal jobban, hiszen most látjuk, hogy képesek még nagyobb versenyre az ágazat szereplői. És itt most nem csak a kiskereskedelemre gondolok, de ha a kiskereskedelem versenyez, akkor az hatással van lefele a feldolgozóiparra, az pedig hatással van lefele a termelésre nyilván.
Tehát akkor az történt, hogy ezeket a hatásokat nem vették figyelembe, hanem egy korábbi kalkuláció alapján ároztak, mert ugye mi azért az üzletekben azt tapasztaltuk, hogy még onnan is emelkedtek az árak, tehát tavaly októberétől is bőségesen emelkedtek az árak, mindaddig, amíg ezek az intézkedések be nem jöttek, amit egyébként a gazdasági versenyhivatal is támogatott, és benne van, erről is beszélünk majd az árfigyelőről. Erről van szó?
Bizony, nagyon jól érzékelték, hiszen hogyha a két kedvező folyamat mellé tesszük az infláció alakulását, akkor azon viszont az látszik, hogy 2023. januárig felfele ívelő pályán volt, azaz inflációs folyamatban voltunk, és ebben a folyamatban az úgynevezett előretekintő, tehát a várakozásokat is figyelembe vevő, a javuló tendenciákat is figyelembe vevő tervezés kellett volna, nem egy visszatekintő, nem azzal kellett volna pesszimistán számolni, hogy tartalékoljunk, mert lehet, hogy marad a gyenge forint, lehet, hogy maradnak a egekbe szökött energiaárak. Ki tudja, a háború meddig tart? Ez mondjuk, ez ma is érvényes, nem tudhatjuk, ugye, sajnos. itt a fegyverszünet és a béke hozná el azt, hogy valóban Európa szerte csökken az infláció, és letörjük nagyobb ütembe. Igazából egy megfontolt, előre tekintő tervezéssel, egy dezinflációs időszakban is, ha versenyeznek a felek, az hatással van az egész értékláncra, miután azt is kimutattuk, hogy 2-3 hét alatt az úgynevezett ártranszmisszió, azaz, hogy ha valakinek emelkedik a költsége, az fölfele tudja hárítani, de hát visszafele ugye ez nem igaz, ez sokkal lassabban megy, mert miről volt szó 2022 év végén? Senki nem akart az első úttörő lenni abban, hogy beérje tisztességesebb nyereséggel, egy fair nyereséggel. Inkább azt mondta, hogy hát miért én legyek az első, aki csökkent, inkább tartalékolok a vészesebb időkre. Ezért aztán azt láttuk, hogy mindenki tolta fölfele az árakat, és láthatjuk az inflációs adatokból, hogy ez 2023. januárban, februárban beszéltünk arról, hogy na végre elértük a csúcsot.
Most ezt az árfigyelő rendszer megtörte, hiszen ez is egy érdekes megoldás volt, újszerű megoldás egyébként, hogy a vásárló láthatja, hogy hol, mi, mennyibe kerül, de hát a versenytársak is láthatják, hogy hol, mi, mennyibe kerül. Ezzel sikerült ösztönözni a versenyt? Most már ennyi idő után milyen tapasztalatokat lehet leszűrni?
Az árfigyelő nagy eredménye, hogy napi árversenyt hozott. És igaz, hogy csak 62 termék kategóriában, és de több száz terméket követve van lehetőség arra, hogy összehasonlíthassák az árakat a fogyasztók, de egyébként a kiskereskedők is, ami nem tiltott, mert eddig is összehasonlították, csak éppen hetente tették, vagy két hetente, de most igen, feltöltik az adatokat éjszaka, éjfélig mondjuk, és másnap derül ki, hogy hát nála van-e a legolcsóbb termék. Na most ez egy versenyre sarkalja nyilvánvaló a kiskereskedőket. Ez egy nagyon jótékony verseny. Igaz, az is igaz, hogy kénytelenek a nyereségük egy részét arra fordítani, hogy versenyezzenek, illetve kénytelenek hát közvetíteni lefele, hogy itt kialakultám a fogyasztókért egy verseny, és szeretnénk, hogyha ez megjelenne az átvételi árakban is, tehát próbálja ezt a versenyt ugye lefele tolni a kiskereskedelmi szektor a feldolgozóiparra, illetve a termelésre. Amint ennek van támasza, azaz vannak kedvező folyamatok, és ilyen volt, még egyszer hangsúlyozom, a forint erősödése, és ilyen volt az energiaárak konszolidációja, akkor létrejöhet egy nagyon komoly verseny. És hát én teljesen megértem a magyar embereket, hogy amíg 1800-2000 forint per kilogramm között volt a trapista sajt, addig megvásárolták. Mikor ez fölment 4000 forint fölé, eszük ágában nem volt megvásárolni. Ezzel így vagyunk valahányan.
Azt látják-e, hogy mondjuk a magyar feldolgozóipar tud-e versenytársa lenni a külföldinek? Mert azért az többször elhangzott, hogy hát sajnos nem annyira hatékony még mindig. Mert ez a bizonyos árverseny, ennek lehet egy olyan következménye is, hogy itt bizony a külföldi hatékonyabb feldolgozóipar, amely akár még minőségben is mondjuk azt, amit nem a hazai piacon adna el, ide esetleg teríti. Szóval összetett probléma ez, ha egyszer belenyúlunk, akkor olyan, mint a szövet, hogy húzódik az összes szál.
Igen, ezt pontosan látjuk mi is. Nagyon sokan nagyon jól látják, hogy ha azt nézem, mondjuk Lengyelország elszaladt mellettünk ilyen szempontból, mert nekik sokkal több olyan feldolgozó cégük van, akik exportra képesek. Nálunk sokkal kevesebb ilyen van, de van. Egyébként van olyan feldolgozó cég, aki exportál is, és akár kiskereskedelmi láncon keresztül, de a Balkánra küld termékeket, még olyan is van, hogy Ázsiába feldolgozott terméket. Igazából mi tettünk javaslatot a jogalkotó számára is, meg a piac számára is, hogy mit kellene tenni. Teljesen egyetértek azokkal a szakemberekkel, akik azt mondják, hogy szétaprózódott hát élelmiszeriparral nem lehet állni a sarat, nem lehet állni a versenyt, ezért itt erősítésre van szükség és fejlesztésre. Feldolgozó iparban is azt látjuk, hogy tulajdonképpen ott a fele részben magyar tulajdon megjelent, másik fele részben külföldi tulajdon, képes lenne arra, hogy egyről a kettőre lépjen. Nyilvánvalóan vannak olyan intézkedések, amivel elő lehet segíteni a hatékonyság növelését, mert egyébként ezzel van a baj, a hatékonysággal és a termelékenységgel. Ez pontosan lefordítva azt jelenti, hogyha több élő munka kell valamihez nálunk, mint mondjuk egy másik országba, vagy több energia, akkor amikor ezek a költségek elszállnak, például az energiaköltség, illetve nem száll el az élő munka, de ott meg teljesen egyértelmű a kormányzati álláspont, hogy reálbér növekedést akarunk visszaállítani, és folyamatos bér növekedést akarunk, mert még ennyi nem elég, el vagyunk maradva, ugye, akkor ehhez kell tervezni nyilvánvalóan, tehát ez a két faktor bizony növekedni fog. Ha ez növekedni fog, akkor termelékenység, hatékonyság növekedés csak abból jöhet, hogy innovációból, meg gépesítésből, a technológiai fejlesztésből, tehát mindenképp a hatékonyság a kulcs szó, én úgy látom az egész élelmiszeriparban, de mi nem gazdaságpolitikai tanácsadók vagyunk, azt hangsúlyozom.
Csak a tapasztalat.
A gazdasági versenyhivatal alapvetően a versenyen őrködik, tehát hogy legyen verseny, legyen tisztességes verseny, nem is vagyunk árhatóság, és ehhez képest tudjuk a javaslat a magyar emberek érdekében megtenni.
Találtak egyébként arra nyomot, hogy valakik árban esetleg megegyeztek volna?
Igen, találtunk, ezt meg is írtuk, elindult egy versenyfelügyeleti eljárás, egy importőr bizonyos, az élelmiszeriparban bizonyos ital termékeket, termékeknek az árát rögzítette, és ehhez partner talált egy-két kis kereskedelmi lánc, illetve vállalkozás formájában, úgyhogy ezt megvizsgáljuk, és a végén ennek lesz egy eredménye természetesen.
Köszönöm szépen, Rigó Csabát, a gazdasági versenyhivatal elnökét hallották.